94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténység tovább fog erősödni az egész országban, ahogyan a jársságban is, és ebben a munkában hatalmas részt vállal a katolikus egyház. Mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Jászberényben. Soltész Miklós a jászberényi Szent Rozália katolikus óvoda ünnepélyes átadásán elmondta, a katolikus óvoda programon keresztül az elmúlt évek során 120 óvoda építkezésébe fogott bele a katolikus egyház, ebből 49 új, 71 pedig felújított, bővített. Hozzáfűzte, hamarosan átadják a 100. óvodát a programban. Megköszönte a római katolikus és a görög katolikus egyháznak, hogy 13 ezer férőhely megújításán, ezen belül pedig 4 ezer újnak a megvalósításán dolgoznak. A magyar kormány ebben az évben mintegy 200 milliárd forintot fordít a vízi közműhálózatok fejlesztésére, közölte az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára. A Bács-Kiskun vármegyei Soltvadkert és térsége vízi közműrendszerén végzett felújítások átadásán. Vénémet Zsolta, Soltvadkerti városházán összefoglalta, az összeg fele mintegy 100 milliárd forint rekonstrukciós kivitelezést, beruházást jelent, és a fejlesztések jelentős része a szennyvíztisztítók megépítésével és bővítésével a lakosságot szolgálja. Jövő év második felében 65 vadonatúj alacsonypadlós légkondicionált autóbusz áll forgalomba Budapesten, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A beszerzés jelentős mérföldkő a BKV flotta fiatalítási programjában. Mi magyarok számíthatunk egymásra, és ez az adventi, karácsonyi időszakban is különösen fontos, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a Fiatalok a Kisgyermekes Családokért elnevezésű országos adománygyűjtő akció sajtótájékoztatóján. Konzsófia elmondta, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a CBA és Prima Bolthálózat közös akcióját már 9. alkalommal szervezik meg. A program az államtitkár szerint azért különleges, mert fiatal önkéntesek vesznek részt benne szerte az országban. Ők ösztönzik a vásárlókat arra, hogy segítsenek. Donald Trump győzelme történelmi pillanat, elnöki tevékenységéhez a republikánusok szenátusi és képviselőházi győzelme jelentős mozgásteret biztosít a következő 2 évre, mondta Áder János Budapesten a Magyar Nemzeti Bank szerdai konferenciáján. A volt államfő komoly politikai teljesítménynek nevezte, hogy Donald Trump a vele ellenséges média fölényben aratott egyértelmű győzelmet. Az új elnök úgy nyert, hogy vele szemben a celebek hada vonult föl, és 8 éven át zajlott ellene egy lejárató kampány, fogalmazott Áder János. Magyarország történetének 2 legnagyobb diplomáciai rendezvénye, a nyugati világ csúcs találkozói lesznek a héten Budapesten. Közölte Kovács Zoltán a magyar EU elnökség operatív feladatainak előkészítéséért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Orbán Viktor miniszterelnök meghívására a nyugati világ vezetői érkeznek hozzánk csütörtökön és pénteken. A budapesti találkozóknak különösen nagy súlya van, mert ez lesz az első alkalom, amikor közvetlenül az amerikai elnökválasztás után a nyugati vezetők tárgyalnak, írta Kovács Zoltán az MT-hez eljuttatott közleményében. Rekordokat dönt az együttműködés Magyarország és a türk államok szervezetének tagországai között, amelyekkel hazánk az utóbbi 15 évben 350%-kal növelte a kereskedelmi forgalmát. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Biszkekben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a türk államok szervezetének külügyminiszteri tanácsülésén felidézte, hogy Magyarország 6 éve csatlakozott megfigyelőként a szervezethez, de a kapcsolatépítés a tagállamokkal immár közel 15 éve tart. Szijjártó Péter érintette az energetikai együttműködés kérdését is, és kiemelte, hogy az együttműködés a türk államok szervezetének országaival tovább erősítette hazánk ellátásának biztonságát. Végül a csütörtöki időjárásról. A páraköd itt-ott lassabb feloszlása után fátyolfelhős napos időben lesz részünk, csapadék nem alakul ki. A légmozgás csak nyugaton élénkülhet meg. A legmagasabb csütörtöki nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jubileumi ünnepségéről, Szerencs új bölcsödéjének alapkőletételéről, végül pedig egy kiállítást ajánlunk figyelmükbe. Tartsanak velünk! Az intézményi himnusz felcsendülésével kezdődött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jubileumi ünnepsége, napra pontosan a Domus Universitatis megnyitásának 250. évfordulóján, 2024. november 4-én, majd dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor, dr. Váci Kálmán Zoltán, dr. Csáfor Hajnalka és dr. Juhász Tibor rektor helyettesekkel, valamint dr. Dolhai Lajossal, az Egri Hittudományi Főiskola rektorával közösen megkoszorúzták a líceum aulájában az alapító emléktábláját. A délelőtti program a líceum történetét feldolgozó könyvek bemutatójával és az elmúlt 250 évet bemutató kiállítás megnyitójával folytatódott. Délután hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek, az egyetem nagy kancellárja. A szertartáson jelen volt Erdő Péter bíboros, Mihály Válasz Banak, apostoli nuncius, Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek, Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyés püspök, Kocsis Fülöp, a hajdúdorogi főegyházmegye érsek metropolitája, Orosz Atanáz, miskolci megyés püspök, az egri főegyházmegye papságának képviselői és közéleti vezetők. Műsorunkban Ternyák érsek szentbeszédének szerkesztett változata hangzik el.
Eszterházy Károly püspök neve legyen homíliámban az első szó, amit kiejtek. Ma, amikor az Egri Líceum 250 évét ünnepeljük, Isten iránti hálával emlékezünk alapítónkra, és névnapján köszöntjük őt. Borromeo Szent Károly püspök emléknapján így egyszerre mindkettőjükről emlékezünk. Ez az emléknap ugyanakkor egybeesik nemzeti gyásznapunkkal is. Jól látszik ebből, hogy hazánk ezer éves története szinte minden napra tartogat valamilyen megemlékezést. Eszterházy püspök neve, személye, hitvallása és alkotása identitásunk szerves része lett. Ma itt minden Eszterházyról szól és az ő örökségéről. Ő azonban hazáról, közjóról és a polgárok képzéséről beszél. És még arról, aki minden tervezése, építkezése, aktivitása középpontjában állt. Istenről. Nélküle ugyanis csak falak állnának és megoldandó feladatok. Amikor néhány évvel a líceum előtt az érseki palota kápolnáját megalkotta, akkor gondja volt arra, hogy az oltár fölé egy hatalmas nagy feszületet emeltetett. A mennyezetre pedig Jézus feltámadását festette, mert számára és számunkra is a húsvéti misztérium ebből a kettőből áll. Kereszt és feltámadás, szenvedés és győzelem. Ez keresztény életünknek a lényege. Ez a kettő szervesen összetartozik. Éppen ez a húsvéti üzenet a kereszténység lényege. Ebből fakadt és fakad ma is az erő testvéreink szolgálatára. Egyetemünk 3 évvel ezelőtt kelt alapító levelében megfogalmazott célkitűzéseink is erről szólnak. Szépen ráncba szedett szavai olyan célkitűzések, amelyek már Borromeó Szent Károlyt is lelkesítették, amikor saját korának visszásságaival küzdött, amelyek nem voltak kisebbek a mai kihívásoknál. Cesare Orsenigo érsek, budapesti apostoli nuncius 1925 és 30 között, ő írta meg az életét Vita di San Carlo Borromeo címmel. Művében így jellemzi a 16. századi korszellemet. Valóságos szellemi anarchia volt az. A szabadság és a reform hamis jelszavai alatt valami gyászos, lázadó szellem lopódzott be a lelkekbe, amely elsősorban az egyház tekintélyének lerombolásában nyilvánult meg. Szent Károly nem volt semmiféle új szellemi iránynak kezdeményezője az egyházban, hanem csak egy vallási és erkölcsi újjászületésnek. Inkább csodálatos tevékenysége emléke maradt meg, mint tudományának csodálata, vagy az írásai iránti lelkesedés, mert ő mindenek előtt a tett embere volt. Ezek a szavak bár Borromeó Szent Károlyról szólnak, de tökéletesen illenek Eszterházy Károly püspökre is. Az ő tudománya is leginkább a tettekben mutatkozott meg, ezért öröksége mind a mai napig lelkesít és tettekre sarkal minket. Az a korrajz, amelyet Cesare Orsenigo, az egykori budapesti apostoli nuncius fogalmazott meg, talán meglepő azok számára, akik arra gondolnak, hogy a régebbi korok szellemiségét sokkal jobban áthatotta az evangélium világossága. Az evangélium hirdetőinek régen is és ma is a vallási és erkölcsi újjászületés apostolainak kell lenniük. Egyetemünk számára különleges kihívás, hogy megfeleljen legnehezebb célkitűzésének, hogy hozzájáruljon az egyház tanítói küldetésének beteljesítéséhez korunk szellemi harcaiban. Melyek ezek a szellemi harcok? Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a közöttünk lévő Michael Banach érsek úrnak, a mai budapesti apostoli nunciusnak is van egy markáns leírása, neki nem a 17. század, hanem korunk jellemzőiről. Erről azon a konferencián beszélt, amelyet a családokról tartottunk az egyetemen az elmúlt hónapban. Előadásában a nyugati fiatalokról beszélt, de számunkra is megfontolandó, amit mondott. Most szeretném egy picit hosszabban idézni azt, amit a vallásos gyakorlatok összeomlásáról, a hit továbbadásának hiányáról mondott, annélkül, hogy ünneprontó akarnék lenni. Nem titok, hogy nyugaton a fiatalok nagy többsége a szent dolgok iránt minden érzékét elveszítette. A templomok furcsa helyek számukra, ahol nem lehet pontosan tudni, mit is kell tenni. Igaz, és ez fontos, hogy ebben általában nincs is rossz indulat. Az úgynevezett tudományos ateizmus és a zászlólengető antiklerikalizmus főleg az előző generációkra volt jellemző. Olyan világban élünk, amely nem ateista, inkább úgy lehetne leírni, hogy Isten nélküli. Hiszen ő általában nem létezik az irodalomban, a moziban, az újságokban, a televízióban, a dalokban, vagy a közösségi médiában. Közömbösség van a világban. Mindezzel együtt nem felejthetjük el, hogy még a fiatalok között is számos példa van a hit hiteles megérésére. Bármely pap, aki tudja, hogyan kell meghallgatni őket, nagyon vigasztaló történeteket tudna elmesélni. Nuncius úrnak ezek a szavai tűpontosan jellemzik világunkat. Látjuk, milyen hatalmas feladatok várnak egyetemünkre, ha szeretnénk ezeket a vigasztaló történeteket gyarapítani és bátorítani azokat az elkötelezett keresztényeket, akik képesek szemben úszni az árral, és mernek Istenről beszélni. Akkor tudunk megfelelni a küldetésünknek, ha a korszellemnek nem csak elviselői, esetleg szenvedő alanyai, hanem alakítói és a remény jelei leszünk. Hálásan köszönöm rektorasszonynak és az egyetem többi vezetőjének, hogy mindent megtesznek ennek a nemes célnak az érdekében. Isten áldja meg személyüket, családjukat és minden fáradozásukat. Szent Pál apostol imént hallott levelében a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét kérte ránk, hogy megértsük, milyen reménységre hívott meg bennünket az Isten, és hogy milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ránk vár. Mi, akik Eszterházi püspök örökségének már a birtokosai vagyunk, büszkeséggel és örömmel emlékezünk alapítónkra. Tudjuk, hogy ezt az örökséget nem szabad elherdálnunk, hanem használnunk és gazdagítanunk kell mindenki javára. Ő azonban nem csak a líceumot hagyta ránk örökül, hanem keresztény hitét is, hogy megtanuljuk tőle az igazi reménységet, amely túlmutat ennek a világnak a keretein, és a beígért még nagyobb örökségnek, a mennyek országának a várományosaivá tesz bennünket. Ferenc pápa karácsonykor nyitja meg a 2025-ös szent évet, és az ő rendelkezése szerint a mi egyházmegyénkben is december 29-én Szent Család vasárnapján fogjuk megnyitni. Ennek az évnek a mottója a remény zarándokai. Nagy szükségünk van arra, hogy a remény lángját ébren tartsuk, megőrizzük és ápoljuk szívünkben és a világban, hogy elinduljunk ezen a zarándoklaton. A pápa arra emlékeztet bennünket, hogy, és idézem, ez a remény nem merő optimizmus. Mondhatni, nem emberi optimizmus, vagy valamilyen földi biztonsághoz kötődő múló várakozás. Nem. Ez egy Jézusban már beteljesedett valóság, amely minden nap nekünk is megadatik. A keresztény remény derűvel tölt el bennünket, akkor is, amikor szívünket kudarc és bűn nyomasztja. Mert a keresztény remény arra sarkal, hogy egy új emberiségről szóló álmot álmodjunk. Egy új emberiségről szóló álmot álmodjunk. egy testvéri és békés világ építésére bátorít, akkor is, amikor már úgy tűnik, hogy nem éri meg elkötelezetten dolgozni. Ez a remény. Ezt az ajándékot adta nekünk az Úr a keresztségben. Tanít bennünket, Ferenc pápa. Végül, kedves testvérek, láthatjuk, milyen gazdag a mi örökségünk. Ez a Jézusban már beteljesedett valóság. Arra van szükség, hogy mi Jézus követői, mint elkötelezett keresztények, ne csak jelen legyünk, hanem aktív, cselekvő, alakító módon legyünk jelen egyetemünk életében, hogy az egyre inkább olyan katolikus intézmény legyen, mint amilyennek Eszterházi püspök megálmodta. Ha sikerül ebben elkötelezni magunkat, akkor 250 éves megemlékezésünk nem csupán egy kötelező visszaemlékezés vagy múltba révedés lesz, hanem céljaink világos, egyértelmű és határozott felvállalása, hogy egyetemünk a remény jele és eszköze lehessen. Borromeo Szent Károly püspök, könyörögj érettünk!
Ünnepélyes keretek között helyezték el Szerencs új bölcsödéjének alapkövét. A nevelési intézmény fenntartója a miskolci görögkatolikus exarchátus lesz, így egy újabb egyházi intézménnyel gazdagodik a település. Kon Zsófia, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a bölcsödék építésével a jövőt építjük, amely nagy segítség mind a gyermekeknek, mind pedig a munkavilágába visszatérő szülőknek.
Azt gondolom, hogy amikor bölcsödét építünk, akkor tényleg jövőt építünk, mert ugye ezt gyermekeknek építjük ezt az intézményt, meg nyilván a szülőknek is. Ez óriási segítség, amikor a munka és a család közötti egyensúlyt szeretnénk megteremteni, és azoknak a szülőknek nagy segítség, akik szeretnének a munkavilágába visszatérni. És én nagyon örülök annak, hogy most itt egy alapkőletét erre sor került Szerencsen. Nyilván a városi bölcsödében 50 férőhelyen, 4 csoportban most is ugye van bölcsödei férőhely, ami igaz, hogy úgy tűnik, hogy egy nagy szám, de igény még lenne további férőhelyekre, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon örülni fognak ennek a szerencsi családok, szerencsés Andi családok, hogyha ez a bölcsöde megépül. És annak is örülhetünk, hogy az elmúlt időszakban azért nagyon sok előrelépés történt, most hogyha Borsodabolyzemplén vármegyéről beszélünk, akkor 2010-ben mindössze 22 településen volt egyébként bölcsöde. Ma meg már 115 településen, és szerintem ennek mindenhol nagyon-nagyon örülnek. Itt egyébként a görögkatolikus új bölcsödében 7 új munkahelyet is létrehozunk. Nekem az a tapasztalatom itt a környéken is, hogy ezek nagyon-nagyon jó közösségek, helyiek dolgoznak ott, és abszolút egy szeretetteljes közegben lehetnek a gyermekek. Úgyhogy igazából én tényleg szívből gratulálok ehhez a fejlesztéshez, nagyon várjuk, hogy elkészüljön, és bízom benne, hogy nagyon-nagyon sok gyermeknek és szülőnek fog majd örömet okozni ez az új intézmény. Országosan is több ezer férőhely alakul ki most, tehát most bővítés zajlik, és itt Borsodabolyzemplén vármegyében 550 férőhely kialakítása zajlik. Egyébként itt a mi térségünkben is, vagy a mi választókerületünkben például Szikszón is új bölcsöde épült, tehát több település lehetne mondani, illetve mondjuk Gesztelyben is új bölcsödét építünk, de nem olyan rég Mezőzomboron adtunk át új bölcsödét, tehát minden településen tudnék mondani fejlesztést, ami majdnem már elkészült, vagy már átadtuk az elmúlt időszakban. 11 településünkön zajlott bölcsödei fejlesztés a 42-ből, ami szerintem egy óriási szám, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök neki, meg tényleg azt tapasztalom, hogy helyben a családok is nagyon-nagyon örülnek neki, úgyhogy szerintem az egy fantasztikus hír a környéknek, hogyha mi bölcsödéket építünk.
Kedves hallgatóink, műsorunk második felében egy lakásmúzeumba kalauzoljuk el Önöket.
Budapesten vagyunk, a Ménesi út 65 szám alatt Molnár Cépál volt lakásában, egy műterem lakásban, amit múzeumnak alakított át az unokája Csillag Péter és a feleségével Csillag Évával, valamint a menyével Csillag Nórával vezet. Megkérjük Csillag Évát, hogy mutassa be a múzeumot és a jelenlegi Ég és Földi Szerelem című festménykiállítást.
Molnár Cépál egykori műtermében vagyunk, ahol 50 éven keresztül élt és alkotott, 1931-től 81-ig. 31-ben a római ösztöndíj után hazatért, feleségül vette a férjem nagymamáját, és itt megtoldotta az épületet, hogy neki műterme legyen, egy emelettel lejjebb élt, lakott, és 81-ben meghalt. Halála után anyósom, tehát Molnár Cépál lánya, Csillag Pálné Éva hozta létre ezt a kis családot, Csepádi Magánmúzeumot, és képadományozásból Batonyán, Molnár Cépál szülővárosában is egy Molnár Cépál emlékházat. Nagyon jó a kapcsolatunk, küldünk képeket, ők is adnak nekünk, jelenleg is vannak a falon Batonyáról képek. Molnár Cépál egy rendkívül nyitott, a önarcképein látszik, mint egy kíváncsi kisgyerek, úgy néz a világra, minden újdonságot befogadott, úgyhogy szinte nem is lehet azt mondani, hogy na, van egy jellegzetes stílusa, de mégis messziről meg lehet ismerni, hogy Molnár Cépál, de nagyon sokféle módon festett, emiatt a kíváncsiság miatt, és nem csak sokféle módon, technikával, stílusban, témában, hanem hát rendkívül sok színű életművet hagyott maga után, amit már anyósom elkezdte, megpróbálta dokumentálni, feldolgozni, és mi is dolgozunk rajta, de azért ez nagyon nagy munka, mert tényleg hihetetlenül termékeny volt, úgyhogy mi életben tartjuk, vagy életet hozunk ide a képek közé. Állandóan változó a kiállításunk, tehát Molnár Cépál képeiből tematikusan, vagy egy cím szerint változtatjuk az anyagot, úgyhogy mindig érdemes visszajönni. Ez, ami jelenleg látható, elég új kiállítás, 2 hete, 3 hete nyitottuk, Égi és földi szerelem a címe. Egy pici kis szürrealista kép, Molnár Cépál festmény adta ezt a címet, de igazából lehetőséget ad nagyon sok mindent kifejezni az ő üzeneteiből. Először is az égi szerelmet, vagyis a bibliai témájú képei, aminek a forrása onnan indult, hogy amikor ő Svájcban várakozott, hogy beutazási engedélyt kapjon Párizsba, ami akkor 1919-20-ról beszélünk, minden művész álma volt, és hát őt, mint magyar állampolgár vesztes háború után nem kapott beutazási engedélyt, egyszer-kétszer beadta a kérvényt, és harmadjára jött az isteni szikra, hogy az ő édesanyja francia, svájci francia Jeanne Conta volt, ő nevelőnőnek jött Batonyára az ottani földbirtokos leánya mellé, és amikor beadta a francia anyakönyvi kivonatot az édesanyjáról, akkor azonnal szabad volt az út Párizsba. Igen ám, de a várakozásban nagyon sok hónap eltelt, ő kivonult a svájci hegyekbe, mint egy remete, teljesen magányban visszavonultan élt, és ott egy olyan isten élményben volt része, ami persze minden embernek a titka, de ebből az élményből születtek aztán az ő nagyon áhítatott, keltő bibliai tárgyú képei, mert nem lehetnének ilyen imádságos képek, hogyha nem az ő érintettségéből születtek volna. Tehát innen született, és utána pedig Rómában 28 és 31 között az elsők között vett részt a római ösztöndíjban, ami Klebersberg Kunónak volt a nagyszerű zseniális ötlete, hogy magyar intézeteket hozott létre Európa szerte, ahová kiküldte a magyar fiatalokat. Ők visszatérve szellemiekkel építették azt a megcsonkított kis Magyarországot. A művészek Rómába mentek, ahol magukba szívták azt a klasszikus, azt a gyönyörű, a reneszánsz, ami ott Itáliában, ami fantasztikus szépség van. Ugyanakkor fiatalok voltak, természetes, hogy modernek akartak lenni, és a klasszikusnak és a modernnek valami nagyon szép harmóniája született ebből a római ösztöndíjas művészek alkotásaiból, Molnár Cépál, Abanovák, Jegesernő, Kontuli, Pácai Pál, tehát ők megújították a magyar egyházművészetet. Ahogy hazatértek Rómából, még nem is azonnal, mert el kellett telni egy olyan 10 évnek, amíg felnőtt egy papi generáció, hozzászokott ehhez a új hoz, és jöttek a nagy megrendelések az egyháztól, templomokban, Magyarországon olyan 30 templomban vannak oltárképei, Kőszeg, Szombathely, Budapesten olyan 10-11, Balatonlelle, Mezőhegyes, Batonya, gyönyörű nagy szárnyas oltárok.
Elmondaná, hogy mi jellemző erre a megújulásra, az egyházi festészet megújulására?
A barokk művészet után egy kicsit úgy megrekedt az egyházművészet, és ezután hoztak egy új lendületet, először is hát valóban egy modernséget, de ugyanakkor ez a modernség Rómában a klasszikusból született, táplálkozott, tehát mégis újszerű volt a városmajori templomban a Novák Vilmos mennyezeti freskóin a teremtés napjai, Molnár C. Pálnak is egy Szent Imre szárnyas oltára van, több rómás művésznek vannak alkotásai abban a templomban, de a 38-as eukarisztikus kongresszus is erre az időre esett, tehát jöttek a nagy megrendelések, a Batthyány téri Szent Anna templom kupola freskóját felesbe kapták meg pályázaton Kontuli Béla és Molnár C. Pál. Óriási nagy munka volt, óriási teljesítmény. Két eléggé különböző művész, de azért nagyon összebarátkoztak, Molnár C. Pál lett a keresztapja Kontuli lányának, úgyhogy ezt az újszerűség, tehát egy modernség jelent meg a templomokban.
Úgy olvasni, hogy ember közelbe hozta a szenteket.
Ember közelbe. Molnár C. Pálnak például nagyon ritkán vannak glória szentek körül, belülről ragyognak a szentjei, vagy pedig itt van ez a csodálatos Madonna, amelyik egy templom kövezetén áll a kis Jézussal, de a templomnak nincsenek falai, kitágul, az egész világ egy templom, ami egy nagyon profétikus, nagyon modern gondolatnak számított. Tehát a jelenlegi kiállításunkon az égi szerelem, a bibliai tárgyú képei jelennek meg nagyon erőteljesen, az egyik fal szinte teljesen karácsony, úgyhogy karácsonyi meditációra, adventi imádságra szeretettel hívunk bárkit, és hát a földi szerelem is megjelenik, ő, aki a szépség szerelmese volt, és mint ilyen annyi Madonnát festett, mint senki a 20. században, ő a női szépséget, a földi szépséget is szerette. Itt van egy nagyon nagy szerelem Párizsból, egy piros ruhás kis gyönyörű hölgyike, Miss Barbara. Igen ám, de a honvágy haza parancsolta, gyönyörűen írja az önéletírásában, hogy eljött egy nap, hogy úgy érezte, hogy meghal, ha nem jöhet haza, úgyhogy a szerelemből mindössze ez a gyönyörű kép maradt meg nekünk. Itt az egyik sarokban a grafikái, az estlapok illusztrációiból férfinő kapcsolatok, udvarlás, táncolás jelennek meg. Tehát a földi szerelem, amiből hát a legszebb szerelem valóban a felesége volt, a férjem nagymamája, aki osztrák volt, neki is szenteltünk egy kis sarkot, és tulajdonképpen direkt kevés portrét festett róla, inkább a Madonnák arcán jelenik meg, vagy itt van egy alexandriai Szent Katalin misztikus eljegyzése, ahol Szent Katalin portréja, a férjem nagymamája. Úgyhogy ez a földi szerelem, de van itt egy harmadik szerelem is, mert készítettek vele egy riportot, ahol megkérdezték, hogy melyik a legkedvesebb tája, és hát erről is egy gyönyörű szöveg ki is írtuk itt a falra, hogy hát visszaemlékezik, hogy milyen élményei voltak Itália, Svájc, Toszkána, Umbria, itt ámult, ott sokat tanult, tehát ezek a gyönyörű emlékek, de azt a szeretetet, amit anyánk iránt érzünk, azt csak itt érzem, idehaza. Fiúi szeretettel simogatom a Mátrát, a Bükköt, a Balatont, és ezeket nevezi ő táj szerelmeinek. Úgyhogy a tájképek is megjelennek, igen, fantázia tájak, Itália, Svájc, Ausztria, ugye a feleségével Ausztriában nyaralgattak, de aztán a kedves magyar tájak, amik olyan megtéveszthetetlenül felismerhető, mint amikor a határhoz ér a vonat, és egyszerre csak másmilyenek a bokrok, másmilyen a mező, ezt mind visszaadják az ő magyar tájai festményei. Bevezettünk néhány éve egy olyan szokást is, hogy van egy vendégművészünk, jelenleg ez Emánuel Béla, aki több ponton találkozott az ő életpályájuk, de 20 évvel korábban született, nekünk családi barát volt, nagyon sok portrét festett, úgyhogy itt egy falon keverednek a Molnár C. Pál portrék, a férjem családtagjai, és Emánuel Béla az én családomnak a portréi. Tehát Emánuel Béla csodálatos portrékat festett, és egy rendkívül finom Madonna grafikája van itt, ami hát gyönyörű különvilágítást kap, mert a finomságához az passzol. És egy falat szenteltünk, ez egy omás fal Munkács Kovácsi Mihálynak. Három festmény Molnár C. Páltól, ő Aradra járt középiskolába, ahol korábban Munkácsi élt, és olyan nagy tisztelettel lépegetett az utca köveken, hogy hát ha éppen oda lép, ahol egykor Munkácsi, és három festménye van, amiken nagyon erősen érződik a hatása, egy önarckép, olyan erős fehér gallérral, az édesanyjáról, mamukáról, egy majdnem ilyen Rembrandt-szerű, gyönyörű festmény, és nem régiben szerezte a férjem születésnapomra, kaptam tavaly egy krumpli hámozó nő, a sötét és a Weidlingokon úgy csillan a fény, és hát egy gyönyörű-gyönyörű szöveg hozzá, Molnár C. Pált idézem, Munkácsi a nagy zseni, aki a maga korában tündöklő üstökösként futott fel Európa festészetének egére, elhomályosítván sok más csillagokat. Őt én oly csodálatos titkos varázslatok birtokában láttam, amit emberi méretekben el sem tudtam képzelni. Úgy járultam művei elé, hogy képzeletben meg kellett oldozni saruimat. Hódolat, imádat, csodálat alig fért meg lelkemben. Szívem hol innen, hol onnan telt csordultig, s úgy hányódtam remény és lemondás között, mint ittasult szerelmes a kísértések labirintusában. Hát ez egy olyan gyönyörű szöveg, hogy tényleg omás, tényleg tisztelet, hódolat Munkácsi előtt.
Meddig látható ez a tárlat?
Egy évig meghagyjuk ezeket a műtermi kiállításokat, közben, hogyha felkérés jön, akkor szívesen küldünk anyagot más helyszínekre is, mint ahogy most a Stefánia palotában van egy csodálatos Lóra Magyar Lóra, csupa ló témában. Ez is meglepő, hogy egy téma, és akkor egyszerre csak előugrik egy komplett kiállítás.
A Molnár C. Pál Múzeumot mutatta be Csillag Éva. Az Arszakra Fesztivál keretében rendezett Szenthegy nevű program a Gellért-hegy szakrális emlékeit mutatta be egy séta keretében. A séta a Gellért-hegy sziklatemplománál kezdődött, és a Molnár C. Pál Múzeumnál ért véget. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó estét és kellemes rádiózást kívánunk! A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend és az imádság kapcsolatáról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünkben a már megkezdett első részt követően most a második alkalommal a csend fontosságáról gondolkodunk el az imádságot illetően. Mindig csendben kezdem az imádságot, mert a szív csendjében Isten beszél. Isten a csend barátja. Istenre kell figyelnünk, mert nem az az érdekes, amit mi mondunk, hanem amit ő mond nekünk és rajtunk keresztül. Az ima a lélek tápláléka. Ami a vér a testnek, az az ima a léleknek. És közelebb visz téged Istenhez. Az őszinte ima tiszta és szeplőtelen szívet alakít ki. A tiszta szívű ember képes látni Istent, tud beszélni Istenhez, és meglátja Isten szeretetét másokban. Ezek a szavak kalkuttai Szent Teréz anyától származnak, az ő vele kapcsolatos kis könyvecskéből, a szemmelvények Teréz anya legszebb gondolataiból valók.
Most hallgassunk meg egy elmélkedést a csendről és az imádságról.
Kalkuttai Szent Teréz anya 1979-ben Oszlóban a béke Nobel-díj átvételekor a következőket mondta. Isten a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendre buzdít. Nézzétek a csillagokat, a holdat, a napot, ahogyan csendben haladnak pályájukon. Az élet igazi kérdései a csendben fogalmazódnak meg. Ereinkben a vér zaj nélkül áramlik, és szívünk dobogását is csak csendben hallhatjuk. Talán a világ soha nem volt ennyi zajjal és hangoskodással tele, mint ma. A technikai civilizáció sok pozitívumot hozott magával, de sok bajt is. A rohanást, amely megöl bennünket, a zajt, amely nyugtalanná tesz, és bezárja a szívünket. A mai élő ember csendre vágyakozik, de nehezen találja. Vannak, akik elszoktak a csendtől, és többé már nem is keresik. Sokaknak a felszabadulás helyett teher a csend, mert a csend a hallgatásba vezet be. A hallgatásban pedig az ember önmagával találkozik, ez pedig nehéz és erőfeszítést követel. A mai idők jelei a menekülés és a felejtés. Inkább egész életünkön át menekülünk önmagunktól, mint hogy átadjuk magunkat a hallgatás gyógyító erejének. Szavak, hangos zene, a tömeg moraja, a közlekedési forgatag. Mindez valamilyen módon megnyugtat bennünket, de csak felszínesen. Elhiteti velünk, hogy nem vagyunk egyedül, és pulzál körülöttünk az élet. De ugyanakkor eltérít bennünket az igazi élettől, mert az élet lényünk legmélyén van. Szívünk azon részén, amelyet csenddel és hallgatással táplálunk. És a szűzanya nem csak ebben az üzenetében hív bennünket a csendre, hanem sokszor évek óta tartó jelenései által.
Most a szűzanya 2019. január 25-i medjugorjei üzenetét idézzük.
Drága gyermekek, döntsétek el, hogy külön időt szenteltek a csendben az Istennel való találkozásra. Szívetek csendjében maradjatok együtt Jézussal, hogy ő szeretetével megváltoztasson benneteket. Térjetek meg, gyermekeim, és szívetek csendjében boruljatok térdre. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába. Hadd szóljon hozzátok csendben a Szentlélek, és engedjétek meg neki, hogy megtérítsen és megváltoztasson benneteket. Ti pedig, akik távol vagytok az imától, térjetek meg szívetek csendjében, keressétek lelketek üdvösségét, és imádsággal tápláljátok. Ezt az üzenetet Sarnyai Andrea fordításából ismerettük meg.
Eddig az idézet, most folytatjuk az elmélkedést.
A mai embert megfojtja a zaj, a lárma, a szavak és a képek sokasága. Nem hallja meg a csend hívását. Számára a magány az elhagyatottság szinonimája, most ez az én megfogalmazásom, rokon értelmű megnyilvánulása, nem pedig olyan idő, amelyben a legintenzívebben, a leghatékonyabb módon találkozhat önmagával. A magány nem ugyanaz, mint az elhagyatottság. Az elhagyatottság nehéz, elviseleteten, amikor az ember elszigetelődik a többiektől. Önmagára marad. Nincs kapcsolat. Érintkezés. A magány valami más. Szükségünk van rá. Drága idő, amikor önmagunkkal és Istennel foglalkozunk. Az ilyen magány a teljesség, amelyben az ember észreveszi, hogy nincs egyedül. Olyan magány ez, amelyben a személyes Istennel találkozik. Tény az, hogy az ember egyedül él, egyedül dönt, egyedül alakítja életét. Egyedül hal meg. Segítségemre lehetnek ugyan mások, de lényegében egyedül állok szemben az én Istenemmel. Így mindenki egyedül van. Ez olyan magány, amelyet ajándékba kaptunk, hogy fejlesszük önmagunkat, és azután elinduljunk a másokkal való találkozásra. Tudjuk, hogy Jézus is megélte a magány pillanatait, az Atyával való találkozás perceit. Csak ezek után, a találkozások és imádságok után ment el, hogy találkozzon az emberekkel, és elvitte nekik az Istent, az életet, az egészséget, a szabadulást. Találjunk időt az önmagunkkal és az Istennel való találkozásra, hisz ez az egyetlen, amely képes betölteni szívünket és értelmet ajándékozni életünknek. Arra helyezzük a hangsúlyt összefoglaló módon, hogy az elcsendesedés, a magunkba szállás nagyon fontos egy olyan feltételnek a megteremtése, amely által valóban találkozhatunk az igaz Istennel, az élő Istennel. Személyes és élő kapcsolatba léphetünk vele, vagyis imádkozhatunk, és az imádság az út a mennyország az örök boldogság felé. Amen.
Elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották, a műsort Sinkovics Andrea készítette, dicsértessék a Jézus Krisztus.
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!